A vádlott kihallgatása befejeződött. Következtek a terhelő tanúk. A vád korona tanúja Druma Szilárd volt, a piros arcú ügyvéd. Mikor fölkelt és a terem közepére ment, majdnem a csillárig magasodott. Nincs haragban a vádlottal, hadarta az elnök a formaságot, nincs vele rokonságban. A tanú nem is válaszolt, csak elmosolyodott a mulatságos föltevése, hogy ő effélével rokonságban lehetne. Szabatosan tárta föl a tényállást, mely a premeditációt kétségtelenné tette. Az ügyésznek hozzáintézett kérdéseire tömör jogászi terminus technikusokkal felelt. Kifejtette, hogy a leány izgatott viselkedése már este szemet szúrt neki. Figyelni kezdte. Éjjel kettőkor a vádlott semmi mást se kereshetett a fiókban, csak a kést. Ezt nyilván elrejtette valahol, aztán mielőtt elment volna, még egyszer rajta ütött. Akkor a vádlott a fürdőszobában leselkedett. Még borravalót is akart neki adni, de az rémülten ugrott be a hálószobába. Anna szembesítésnél megtört. Bevallotta, hogy így volt. Druma még mindig nem fejezte be. Engedtessék meg nekem, szólt, hogy rávilágítsak a bűnügy politikai hátterére is, s pár szóval kiterjeszkedjek, a tanúk soraiban ülő Ficsorra és Ficsornéra mutatott, a házmesterek szerepére. Ezek az emberek, méltóságos elnök úr, a kommunizmus alatt oly vörös érzületről tettek tanúságot, hogy a ház lakóit éjjel-nappal rettegésben tartották. Én a magam részéről minden okot fönforogni látok, hogy ők a tulajdonképpeni mozgatói, és érte, kérem, szakította félbe az elnök. A vizsgálat megindult ebben az irányban is, de negatív eredménnyel járt. Az ügyészség sem tett vádindítványt, szólt az ügyészre tekintve, aki rázta a fejét. Ez nem tartozik ide. Druma ott állt, elkezdett, és be nem fejezett mondatán lógva a levegőben. Rövid vita indult meg az ügyész és a védő között. Az ügyész kérte a tanú megesketését, a védő viszont ellenezte. Drumától kivették az esküt. Ezért a védő újra semmiségi okot jelentett be. Szűcs Antal, a sarki őrszem, a helyszíni szemle megtörténte előtti fontos mozzanatokról számolt be, a bűnjelek elhelyezéséről és a vádlott közönyös viselkedéséről. Drumáné a leányt zárkózottnak tüntette föl, szóba hozta mellékesen a kisollója rejtélyes eltűnését is, magasztalta Vizijéket, különösen a férfit. Movisterné oldalt hasított szoknyájában jött ide megsétáltatni új toalettjét, úgy kipingálva, mint egy színházi bemutatóra. Könnyed modorban társalgott, kacérkodva az ügyésszel. Szerinte a leány nem volt zárkózott, inkább jókedélyű, csodálkozott, hogy ilyesmire vetemedett, mert az asszonya maga volt az angyali jóság, szerette is őt. Sokat csevegett volna még, de kihallgatása sajnos véget ért. Ficsornak az elnök megemlítette, hogy mint a vádlott rokona megtagadhatja a vallomástételt. Ő azonban vallani akart. Figyelmeztetem, szólt az elnök, hogy csak az igazságot vallja, mert vallomására esetleg esküt kell tennie, s a törvény a hamis esküt szigorúan bünteti, esetleg 5 évig terjedhető fegyházzal. A házmester, aki már megrökönyödött Druma előbbi beszédétől, az 5 évi fegyház hallatára még inkább menteni akarta bőrét. Elismételte mindazt, amit nyáron vallott, s amikor a kis ügyvéd kötözködött vele, és vallomásának ingadozó voltát hangsúlyozta, elvesztett minden mértéket. Nem csak ezt mondta, kérem, hanem mást is, mikor egyszer összeszitta a méltósága, mert eltört egy tükröt, lejött hozzánk, és azt mondta, hogy elmegy innen, de előbb olyat csinál, hogy maga is megbánja, fölgyújtja az egész házat. Mikor mondta ezt? Kérdezte az ügyész. Nem sokára azután, hogy beállt a helyébe. Határozottan emlékszik erre? Határozottan. Gondolja meg jól. Meg mer rá esküdni? Meg! Válaszolta Ficsor komoly elszántsággal. A tanú esküdte. Aztán meghajolt az elnök előtt oly mélyen, hogy mélyebben meghajolni emberileg szinte lehetetlen is. Ficsorné lépett az emelvény elé. A hájas asszonyság reszketett, mint a kocsonya. Már szánta Annát. Szerette volna védelmébe venni, de félt, hogy rácáfol előbbi vallomására. Hát maga mit tud, Ficsorné? Kérdezte az elnök. Milyennek ismerte ezt a leányt? Kérném,
mindig olyan gyanakvó volt.
Mi az, hogy olyan gyanakvó? Olyan gyanús! Magának volt gyanús?
Nekem meg mindenkinek!
És miből vette ezt észre?
Mindig spekulált!
Úgy érti ezt, hogy valami rosszat forgatott a fejében?
Nem!
Hát hogy érti?
Úgy, hogy mindig búsult!
Maga azonban a vizsgálóbíró úr előtt egyebet vallott. Nézze! Olvassa. Azt vallotta, hogy valakit egyszer már meg akart gyilkolni.
Igen, amikor az anyába belevágta azt a sarlót.
Látta ezt maga?
Én nem láttam, csak hallottam.
Kitől?
Az anyától.
Az a mostohája. Hagyjuk ezt, legyintett az elnök kedvetlenül. Hagyjuk.
Én különben nem mondhatok rá semmit. Azelőtt igen jó leány volt, de...
De?
De később rossz lett.
Ezt mi is tudjuk, jegyezte meg az elnök általános derültség közepette.
Nagyságos elnök úr,
önérzeteskedett Ficsorné megsértődve bizonyos idétlen daccal,
én csak azt mondhatom, amit tudok.
És mikor a hallgatóság újra nevetett, tovább füstölgött magában.
Én, kérem, nem mondhatok más, csak azt, amit tudok.
Jól van, jó, menjen már, intette le az elnök. A vallomások már így semmis részleteket hánytorgattak, fecsegéssé posványodtak. Az elnök szólította a következő tanút. Moviszter Miklós, doktor Moviszter orvos! Nincs itt? Kézbesítették neki az idézést? Nem mentette ki magát. Hol van? Hát hol vagy, öreg doktor? Te haldokló! A gyógyíthatatlan betegségeddel, a 8%-os cukroddal. Meghaltál azóta, vagy magaddal tehetetlenül fekszel, senyvedve attól az álomkortól, mely megelőzi az ilyen betegek halálát? Elvesztél te is, és már senki sincs ezen a földön. Ha még élsz, ha csak egy szikrányi lélek lobog benned, akkor te neked most itt a helyed, akkor el kellett jönnöd. El is jött. Ott ült, egészen hátul, elveszve a tanúk szék soraiban, elveszve a bundájában, ezen a novemberi napon, már-már kihűlve az elmúlás közelségétől. Időbe telt, míg előre topogott, a botjára görnyedve, már olyan kicsire zsugorodva, hogy sokan fölálltak, úgy nézték, hogy ott van-e. Jelen, mondta meghajolva az elnök felé. Az elnök, látva, hogy milyen állapotban van a tanú, közölte, hogy ülve is megteheti a vallomását. Széket tétetett oda egyik teremőrrel, ő ezt nem fogadta el, sőt, még jobban kiegyenesedett, már amennyire ő tudott. Ön, doktor úr, kérdezte az elnök, szintén fönntartja a vizsgálóbíró előtt tett vallomását? Igen, mondta Moviszter, alig hallhatóan, úgyhogy az elnök tölcsér gyanánt füléhez tette a tenyerét. Okolja meg, mire alapítja ezt? Moviszter gondolkozott, mint aki valami hosszú beszédre készül. Biztatta magát. Mit késlekedsz? Teljesítsd kötelességed. Csak egy ember vagy. De hát mi több, mint egy ember? Se két ember, se ezer ember nem több nála. Lépj előre egy lépést, így, és most még egy lépést. Rajtad a sor. Föl a fejet, Moviszter. Szurszum korda. Föl a szívet. Csak föl a szívet. Nem értem, szólt az elnök. Kissé hangosabban. Mit kissé hangosabban? Nem kissé hangosabban, hanem nagyon hangosan. Kiálts! Dobogott benne a lélek. Kiálts úgy, mint a te igazi rokonaid, az ős keresztények hősi papjai, akik föllázadtak a pogányság ellen, és a temetőkben, a koporsók mellől kiáltottak az égbe, pörölve a legnagyobb úrral is, az igazságos, de nagyon szigorú Istennel, irgalmat követelve a gyarló embereknek. Hiszen te minden nap elmondod magadban a halotti imát. Emlékszel, mi van benne? Ne trádasz bestiis animas confidentes tibi. Ne dobd oda a vadállatoknak a te benned bizakodó lelket, et animas pauperum tuorum ne obliviscaris infinem. és a te szegényeidnek lelkét ne feledd el végképp. Próbálj te is így kiabálni az arénán, az oroszlánokat is túlharsogva, bátor katekómen! Hangja szilárdabbá vált. Teljes egészében föntartom vallomásomat. Csak azt tudnám ismételni, amit már elmondtam. Igen, szólt az elnök, egy akta köteget lapozgatva. Ön így vallott. De tényeket kérünk. Verték? Éheztették? Agyon dolgoztatták? Nem fizették meg a bérét? Úgy látom itt, mondta gyorsan, hogy karácsonykor valami ajándékot is kapott, egy különben jelentéktelen ajándékot, egy lélekmelegítőt. Tessék beszélni. Ridegen bántak vele, jelentette ki Movister erősebb hangon. Ez volt mindig az érzésem. Szeretet nélkül bántak vele, szívtelenül. És miben nyilvánult meg ez? Azt én nem tudnám pontosabban körülírni, de határozottan ez volt az érzésem. Akkor valóban csak érzések ezek, doktor úr, sejtések, afféle finom árnyalatok, melyeket a törvényszék ilyen durva és szörnyű bűnténynél alig ha vehet figyelembe, mert itt tények vannak az egyik oldalon, véres tények. Mi is tényeket kérünk, aztán a többi tanú egyebet vall. Épp az ellenkezőjét, hogy szerették és megbecsülték. Maga a vádlott sem panaszkodott, se a rendőrségen, se a vizsgálóbírónál. Álljon föl, szólt oda a vádlottnak. Bántalmazták magát? Nem. Leülhet. Ez egyébként se valószínű. Nézd most, Movister, ezt a lányt. Mi tompultan ereszkedik le fegyőrei közé. Nem kellemes látvány, de csak nézd meg jól, és nézd meg az elnököt is, aki megigazítja öreg, kék szemén az olcsó pápa szemet, és vakarni kezdi a fülét, hogy ne is sejtsd, mi forog a fejében, mi zajlik a szívében. Ő csak a földi igazságszolgáltatás képviselője, de igyekszik pártatlanul igazat látni, jobbra és balra tekinteni, már amennyire lehetséges ez itten a világon. Nem érzed-e, biztatta egyre magát, hogy közeledik az isteni igazságszolgáltatás felé, s már is a pártodon van. Hagyd, hogy egy kicsit még vitatkozzék, végre ez az ő kötelessége, aztán újra beszélj, ne félj tőle, ne félj te senkitől, mert te veled van az Isten. És ha rossz dolga is volt, kérem, érvelt az elnök, akkor a törvény adta jogánál fogva bármikor panaszt tehetett volna gazdái ellen, fölmondhatott volna nekik, és 15 napon belül elmehetett volna. Kényszerítették, hogy ott maradjon. Mivel kényszerítették? Senkit se lehet kötéllel fogni. Egy ilyen öntudatlan, szerencsétlen teremtés. Azért nem kellett volna elkövetnie ezt a szörnyűséges bűnt, tűnődött az elnök, majd keményen tette hozzá. Erre nincs mentség. Akkor miért követte el? Kérdezte Movister önmagától. Az az érzésem, ismételte makacsul, az az érzésem, hogy nem bántak vele emberien. Nem úgy bántak vele, mint egy emberrel, hanem mint egy géppel. Gépet csináltak belőle, és itt kitört, majdnem kiabált. Embertelenül bántak vele! Cudarul bántak vele! Ezért a kifejezéséért rendre utasítom! A hallgatóság megmozdult, s helyeselve az elnök közbelépését, fölháborodva morgott. Csöndet kérek! Szólt az elnök, és egyszer könnyedén megrázta a csengőt. Kinek a lélek harangja volt ez a rövid csöngetés? Mondjátok! Egyebet nem tetszik tudni? Kérdezte a tanútól a referensbíró. Egyebet nem. A közönségnek az volt a benyomása, hogy ez a sír szélén álló aggdoktor korlátolt ember. Movister az is volt. Korlátolt volt. Volt egy korlátja, mely nélkül emberi nagysága megsemmisült. Elveszett volna a szabadság meddő korlátlanságában. A kis, kéneső ügyvéd fölpattant a székéről, s tisztelettel kérte a tekintetes törvényszéket, hogy a tanút eskesse meg. Ezt az ügyész ellenezte, tekintve, hogy a vallomása általánosságban mozog, és nem jelentős. Az elnök gyorsan határozott. A törvényszék elrendeli a tanú meghiteltetését. A tárgyaló terem hallgatósága izgatottan, dobogva állt föl, valami tragikus színpadi sietséggel. Még az elnök is állt. Így szólt a tanúhoz, aki jobb kezét szívére helyezve, bal kezének három ujját az égre emelve várt. Mondja utánam, és diktálta az eskü mintát. Én esküszöm a mindentudó és mindenlátó eleven Istenre, hogy az igazságot, csak az igazságot vallottam, abból semmit el nem hallgattam, ahhoz semmit hozzá nem tettem, az Isten engem úgy segéljen. Bovister ezt is hangosan mondta. Az Isten engem úgy segéljen. Visszavánszorgott a tanúk székeihez. Ezek különösen tekintettek rá, s mikor helyet foglalt közöttük, elhúzódtak tőle. Movister ezt nem bánta. Ő volt a kép, nem is tartozott közéjük. Nem tartozott se hozzájuk, se másokhoz, mert nem volt se burzsoá, se kommunista, egy párt tagja sem, de tagja annak az emberi közösségnek, mely magában foglalja az egész világot, minden lelket, aki él és élt valaha, eleveneket és holtakat. Nyomban el is távozott, ment a dolga után, a többivel már nem törődött. Még néhány mentő tanú vonult föl. Etel, szakácsnésan kiöltözködve, és Tefi, kalapban, ahogy egy volt grófi szobalány kisasszonyhoz illik. Kulhanek Stefánia adatainak bemondása alkalmával személyzetnek nevezte magát, és elpirult. Mindketten eskü alatt vallották az igazságot, csak az igazságot, akár a többiek, akik mind az igazságot vallották, jóhiszeműen, úgy, amint ők látták. Dicsérték Annát, de a szegény méltóságos asszonyt meg a méltóságos urat épp úgy dicsérték. Anna, aki már régóta egykedvűen ült a vádlottak padján, most fölfigyelt. Wildnét pillantotta meg, a raktárnoknét, az ő első asszonyát, akihez akkor szegődött el Dajkának, amikor Pestre jött, 16 esztendős korában. Zakatolt a szíve. És már ott beszélt az elnök előtt, Cifkáné is, ott volt a Bandika nagynénje, a Bandikáé, aki már nagy lehetett, talán iskolába is járt, és ekkor zakatolni kezdett mindene. Egyszerre eszébe jutott minden. A tárgyalás elhúzódott, az elnök gyorsította az ütemét, s hogy az ügyész megtette indítványait, és a védő bejelentette 27. semmiségi panaszát, a bizonyítási eljárást befejezetnek nyilvánította. Szünetet rendelt. Délután 2 órakor került sor a pörbeszédekre. Az ügyész hamar végzett. Föntartotta a vádiratban foglaltakat, minthogy azok a tárgyalás során még inkább beigazolódtak, s bizonyos paragrafusokra, bekezdésekre hivatkozva példás büntetést kért. Annál hosszabb volt a védő. Ez a kis megindító mitugrász remegbe készült irodalmi védőbeszéddel állt elő, emberfeletti erőfeszítést fejtett ki, hogy védencét tisztára mossa, s a kötelet, melyet a vádlott meg a terhelő tanuk nyakára hurkoltak, bogonként föloldozza. Túl buzgósága nevetségesnek tetszett. Ő éjszokokkal akarta plauzibilissé tenni, hogy a vádlott tettét önkívületben követte el, s önvédelemből gyilkolta meg gazdáit. Egy regényírót megszégyenítő részletességgel tárta föl előéletét, gyermekéveit. Azt hajtogatta, hogy inkább meneküljön 100 bűnös, mint hogy egy ártatlan bűnhődjék. Mindig azt hitték, hogy befejezi, de csak akkor kezdte. Most pedig, mondotta, miután vizet ivott, nézzük, tekintetes törvényszék, a lélektani okokat. A lélektant nézzük, tekintetes törvényszék, a lélektani tényeket. Tekintsenek, kérem, erre a falusi leányra, a nép egyszerű gyermekére, s mielőtt ítéletet hoznak, kérdezzék meg tulajdon lelkiismeretüktől, hogy az, aki itt ül a vádlottak padján, vajon valóban az a homo delinquente-e, az a bűnöző típus, akiről Lombroso beszél? Erre már senki sem figyelt, folytonosan csapódott az ajtó. A hallgatóság elcsigázva a hosszú tárgyalástól, a tűrhetetlen melegtől szögdösött. Csak az újságírók maradtak ott röhögni, meg a védő hozzátartozói, rokoni kötelességből. Druma a sötét folyosón egy cigarettázó csoportnak a vád motívumait mérlegelte, s nem kételkedett, hogy az ítélet csak kötél általi halál lehet. Amikor a hallgatók visszaszállingóztak a tárgyalóterembe, a védő még mindig beszélt, Pierre Janet lélekkortani könyveiből olvasott föl hosszú idézeteket. Az elnök az óráját nézte, a referensbíró már az ítélet szövegét vázolta föl egy darab papírra. Végre a szónok rászánta magát, elővette az utolsó, leghatásosabb mondatokat, s oly költői lendülettel, mely a türelmetleneket bosszúsággal, a hozzáértőket őszinte lenézéssel töltötte meg, Madács remek művéből, az ember tragédiájából merített idézettel befejezte a beszédét. A törvényszék ítélethozatalra vonult vissza. Közben megeredt a havas eső. Sokan, akik ernyő nélkül jöttek, azon gondolkoztak, hogy kerülnek majd haza. Háromnegyed óra múlva az elnök meg a bírák szinte szaladva léptek a dobogóra. A vádlott még nem volt ott. Hozzák, intézkedett az elnök, s a mennyezetre tekintett kezében az ítélettel. Zörögtek a fegyverek. Édesannát már hozták, odaállították. Most halott halvány volt. Nagyon félt, a haláltól félt, a kötéltől, s nyelt, folyton nyelt, mozgott a torka. Kihirdetem a törvényszék ítéletét. A magyar állam nevében a padok megint dübörögtek. Csak szófoszlányokat lehetett hallani az ítéletből. Bűnösnek mondta ki, és ezért összbüntetésül 15 évi fegyházra, politikai jogainak elvesztésére. 15, adták tovább meglepődve, 15, s legtöbben emberi megindultságot éreztek, mert az ítéletet igazságosnak tartották. Néhány nő könnyezett is. Az ügyvéd rokonaira pillantott, diadalmasan. Meg volt győződve, hogy ebben neki is, és Pierre Janet-nak is van némi része. Az indoklásban az foglaltatott, hogy a törvényszék súlyosbító oknak vette azt a kegyetlenséget, mellyel a vádlott a gyilkosságot elkövette. De enyhítő körülménynek kellett venni a vádlott büntetlen előéletét, töredelmes beismerését és az együgyűséggel határos műveletlenségét. Megértette? Kérdezte tőle az elnök a régi, erős hangján. Magát a törvényszék 15 évi fegyházra ítélte. Jogában van föllebbezni. Ügyvéd és ügyész egymás szavába vágva föllebbezett, de ekkor a hallgatóság már elhagyta a termet. Édesanna úgy szólván egyedül maradt a bíráival. Vigyék, mondta az elnök csöndesen a fegyőröknek. Pár nap múlva átszállították a gyűjtőfogházba. Itt várta meg a királyi tábla ítéletét, melyet tavasszal hoztak meg, és a kúria ítéletét, melyet egy év múlva, karácsony táján hirdettek ki. Mind a két föllebbviteli fórum helyben hagyta a törvényszék ítéletét. Ezeket az újságok nem is közölték, annyira nem érdekelte már az embereket. Édesannát egy szigorú januári napon két fegyőr a vonatra tette. Elkísérte Mária Nosztrára. A fegyház kapuja becsapódott mögötte. Itt törzskönyvezték, megnyírták, megfürdették, számot kapott, darócruhát. Megkezdte fegyenc életét. A Krisztina városban néha-néha még beszéltek róla, egyre ritkábban. Egy asszony állt meg egyszer az Attila utcai ház előtt, s így szólt az urához. Itt lakott. Nem emlékszel rá? Olyan magas leány volt, erős, fekete szemű, nagy kezekkel. Csúnya volt, mondta a férfi. Elég szép volt, szólt az asszony. Szép volt, amikor a románok itt táboroztak, egy román katona volt a szeretője. Így homályosodott el az emléke. Most már senki sem tudta róla, hogy kicsoda volt. Egészen elfelejtették. És ha nem élt volna még a Mária Nosztrai női fegyintézetben, hanem ott pihent volna valahol Dunántúl, a Balatonfőkajári temető akácai alatt, akkor se semmisülhetett volna meg jobban.